Nézzünk akkor egy kicsit a munkaerőpiacra, és a trendeket vizsgáljunk meg a nagy nyelvi modellek és az automatizáció szemszögéből. Itt van velünk a vonalban Szabados Levente, a Neuron Solutions vezető tanácsadója, a Frankfurt School docense, adattudós, teológus. Jó reggelt, szervusz!
Hello, hello, jó reggelt!
Akkor megint jön a 100 forintos kérdés. Elvette-e már a munkánkat az MI vagy AI?
Igen, hát ez nem is, hogy 100 forintos kérdés, hanem a mikor már című kérdésként szokott felmerülni.
És hiába válaszolod meg, úgyis feltesszük jövőre, és megint, és megint, és megint.
Persze, persze. Az érdekes az, hogy egyébként ez a mikor már, ez azt is mutatja, hogy van egy nagy különbség a között, amit úgy hívnak, hogy automatizációs potenciál, meg a között, ami ténylegesen történik, vagyis hogy mit vehetne el, és mit venne el. Amikor azt nézegetik a területen, hogy egyébként milyen potenciális munkák vannak, akkor az az elsődleges felismerés, hogy nem egy egész munkát veszel. Vagyis, hogy ne úgy gondolkodjunk arról, hogy bejön, helyettem egy AI, leül a robot, és helyettem lesz komplett ügyintéző. Hanem, hogy vannak olyan tevékenységek a napomban, hogyha ott ülök egy banki környezetben, és szeretnék ügyfeleket kiszolgálni, vannak tevékenységek, amiket jól meg tud helyettem csinálni egy gépi tanulással támogatott, vagy nagy nyelvi modelleszköz, de vannak olyan dolgok, amiket nem annyira, tehát inkább egy százalékot lehet megsatszolni, hogy hány százalékát veheti el egyáltalán egy munkának.
Hát esetleg olyan lehet, ugye, hogy a nagyon autó, tehát aki mondjuk arra állt rá, mondok egy nagyon egyszerű példát, és ez szerintem az elmúlt években nagyon látványos volt. Például megjelentek nagyon klassz és jó könyvelés technikai megoldások. Szóval, hogy aki arra állt rá, hogy ilyen favágó jellegű sztorit végez mondjuk X-ért darabját, és megcsinálja folyamatosan, hát az ugye azért van bajban, tehát ő lehet, hogy konkrétan a bőrén érezheti ezt, mert az a fajta automatizáció az most már tökéletes átjött.
Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert igen, vannak ilyen vizsgálatok, freelancer, tehát ilyen szabadúszókat órabérben vagy akár darabbérben felbérelő platformokat nézegettek, és megnézték, hogy milyen munkák, milyen mennyiségben elérhetőek munkák azóta, hogy megjelent mondjuk a ChatGPT és széles körben elérhető. És valóban van egy olyan része a dolgoknak, amikor mondjuk valamit repetitíve kell írni, szöveget vagy képet kell generálni, ott ilyen 17 és 21% közötti visszaesés van a kiírt munkákban egyáltalán. De az érdekes az, hogy maradtak olyan pont ezek a nagyon favágó dolgok, ahol automatizálni még nem is biztos, hogy érdemes. Tehát, hogy van egy olyan környezet, amiben nagyon nehéz innen oda átpakolni valamit, inkább kézzel csináljuk. Néha ezek megmaradnak, ezek a munkák. Tehát általában az a konszenzus, hogy egy ilyen furcsa U-alak alakul ki. A nagyon-nagyon fizikai munkát igénylő, vagy fizikai ügyességet igénylő kvázi alacsony szintű munkák, azok nincsenek annyira veszélyben, épp úgy, ahogy a nagyon vezető valamilyen stratégiai gondolkodást és döntéshozást és felelősséget igénylő munkák, de például a programozók munkája, hogy egy kicsit hazaveszélyek, az tud a közepén lenni. És egy nagyon érdekes kérdés, ezt mi is csináltunk egy tanulmányt, amiben valahol az jött ki, hogy egy ilyen 10-30% között szinte biztosan kevesebb erőforrásból is meg lehet oldani ugyanazt a projektet már most. Tehát nem arról van szó, hogy erre várunk, hanem hogy effektív ennyivel ez gyorsabb lett. Így ki lehet mondani. De hogy lett ebben egy fura paradoxon, hogy azok az emberek, akik egyébként szeniorok voltak, azok felgyorsultak és hatékonyabbak lettek, hiszen nekik megvan az a képességük, hogy megnézzék, hogy ami létrejön eredmény, az jó-e, azt el tudják-e fogadni. Van egy koncepciójuk. De egy juniornál ez a koncepció nincs meg, tehát hogy pont azokat, akik beszeretnének tanulni egy területre, azoknak inkább egy kompetitora, vagy egy ellenlábasa, vagy konkurense egy gépi tanulási rendszer, míg valakinek, aki már egy területen profi, annak inkább egy segítője, vagy asszisztense.
Jó, tehát akkor értem. Azt is értem, hogy befolyásolja a munkaerőpiacot, illetve úgyhogy nyilván vannak erre prognózisok. Viszont szerintem még mindig, én egy olyan kutatást néztem, hogy hogy maguk a munkáltatók vagy döntéshozók, azok mit gondolnak ezeknek a bevezetéséről? És érdekes módon ebben a kutatásban nem az volt a lényeg, hogy ő szeretne vele foglalkozni, vagy nem, vagy legalábbis nekem nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy milyen percepcióval rendelkezik magáról a mesterséges intelligenciáról. És én, tehát tényleg mindig vissza kell lépni a startvonalra, hogy még mindig az van, hogy nem igazán értik, hogy ez micsoda. Mert ahogy látják, hogy mit csinál a generatív modell, oké, de szerintem sokan nem tudják, és itt most nem a nagy cégekről van szó főleg, azt, hogy önmagában mesterséges intelligencia megoldások már a 60-as évek vége óta, de mondjuk a 80-as évektől egészen konkrétan vannak cégeknél. Maga ez a hype, ami most van, ugye ez a hirtelen betörő generatív modelleknek köszönhető, és szerintem tök nagy konfúzió van a fejekben, hogy ez micsoda.
Abszolút, abszolút. Tehát ennek két oka is van. Az egyik az az, hogy valóban egy információ hiány. Tehát nehéz azokból elbeszélgetünk az életünkről privát kontextusban egy jaj, de ügyes aranyos nyelvmodellel, abból nehéz arra asszociálni, hogy oké, de az én vállalati tudásomon, vállalati adataimon, azokon a szövegeken, amikre egyébként nekem fontosak, tudok-e beszélgetni, és ez egy óriási ugrás. Az, hogy egy nyelvmodell kedvesen és meggyőzően el tudja játszani, hogy ő Superman, az nem azt jelenti, hogy kedvesen és meggyőzően fejből tudja azt, hogy pontosan milyen dolgokkal foglalkoztunk a cégben tegnap vagy tegnap előtt. Tehát ez külön fejlesztés igénye van, hogy a saját tudásomat, a céges tudásomat én valahogy átadjam, vagy összekössem ezekkel a rendszerekkel. Ez az első ilyen megértési probléma. A másik az inkább egy bizalmi probléma, hogy oké, rendben van, sikerült összekötnem ez a vállalati rendszeremet, most már nagyon jól tudok kérdezni azokról a dolgokról, amik elvileg tényszerűek kellene lenni. De hogy ellenőrzöm, hogy jó-e a válasz? Mert mindig adódnak benne tévedések, hallucinációk, ez a technológia természetéből adódik. Tehát van egy olyan bizalmi kérdés, ez a Trust My AI kérdés, tehát hogy bízom-e a saját AI rendszeremben, milyen módszereket tudok alkalmazni, amiket meggyőződök arról, hogy na ezeket a típusú dolgokat rá tudom bízni, azokat meg nem biztos, hogy még így van. Tehát kell egy ilyenfajta technikai fejlődés is, vagy egy gondolkodásbeli fejlődés is, hogy megkülönböztessem azokat az eseteket, ami ilyen esetekben jó, és amilyen esetekben esetleg rizikós használni.
Oké, tehát akkor elkezdtünk arra a pillanatra, hogy biztos, hogy átalakítja a munkavilágát. Tehát az elveszít, azt szerintem felejtsük el, hanem inkább azt mondjuk, hogy átalakítja, és biztos, hogy lesznek olyan feladatok, vagy olyan munkakörök, amik azzal foglalkoznak, hogy például ezt validálják, amit most mondtál.
Abszolút, abszolút, abszolút ilyen szolgáltatások is keletkeznek. Minket is kérnek arra sokszor, hogy kifejezetten ezt a meggyőződést, vagy meggyőző erőt valamilyen módon auditáljuk, hogy igenis, hát akkor ez így megbízható ebben a kontextusban. És az, hogy átalakítja majd, már átalakította. Tehát igen. Azért ez a programozó felmérés, ez múlt időben 30%-os változás volt a produktivitásban, nem jövő időben.
Jó, oké. Köszönjük szépen az infókat. Akkor tovább gondolkozunk azon, hogy egyáltalán milyen módon változtat az életünkön, meg a jövőnkön maga a mesterséges intelligencia. Köszönjük szépen neked, jó munkát!
Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot!
Szabados Leventével beszélgettünk, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal, a nagy nyelvi modellek, mesterséges intelligencia, megoldások és a munka világa volt a témánk.